Tanuljuk tovább a Bava Kama traktátust a Talmudból. Megint ez az őrző történet van. A legutóbbi alkalommal volt egy olyan történetünk, a Nun Zain oldal Amud Alef-on, hogy az aljánál voltunk, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy van ez a bizonyos Listin Mezuin. Ez a Listin Mezuin, ugye, aki egy fegyveres rabló, és az vele a helyzet, egy probléma van, hogy nem tudjuk, hogy ez az illető, ez a fegyveres rabló, ez minek számít. Két kategóriájú rabló van a zsidó jog szerint, az egyiket úgy hívják, hogy ganáv, a másikat úgy hívják, hogy gazlán. A gazlán az abban különbözik a ganávtól, hogy a ganáv az egy sunyi rabló, az titokban támad, az úgy támad, hogy mondjuk egy zsebtolvaj. A lényeg az, hogy nem látja az ember, vagy éjszaka kipakolja a bankot. Ezzel szemben a gazlán az egy egyenesebb ember, mert az ráront a másikra, és úgy veszi el tőle a vagyontárgyát. Az a kettő között egy különbség, amit a Tóra tesz, hogyha az illető ganáv volt, akkor kell fizetnie úgynevezett kefelt. A kefel az azt jelenti, hogy mondjuk ellopott 100 dollárt, és 200-at kell visszafizetnie. Magyarul ez azt jelenti, hogy dupla. És ezt a duplát ezt csak akkor kell megfizetnie, hogyha ő egy ganáv volt, vagyis elrejtette a személy azonosságát, még ezzel szemben egy gazdánnak ezt a kefelt nem kell megfizetnie. Úgy magyarázza ezt a hagyományunk, hogy arról van szó, hogy a gazdán az nem fél az embertől, az Istentől fél. A ganáv az inkább az embertől fél, mint az Istentől. Tehát kvázi neki egy hiányossága van az emuna, az örökkévalóba vetett hit területén, mert azt hiszi, hogyha elbújik az embertől, akkor az Isten nem látja őt. Legalábbis ez a gondolkodásmódbeli hiba a gazlánnál, aki szemtől szembe ront rá az emberre, az nincsen. Ez mondjuk annyiban érdekes önmagában, hogy ez a, amit megszoktunk, hogy gondolkodás, mi hétköznapi gondolkodásunknak annyiban ellene megy, hogy mi azt szoktuk meg, hogy nyilván nem annyira szeretjük, hogyha ránk rontanak esetleg, még testi erőszakot is alkalmaznak azért, hogy elvegyék a pénzünket, mintha tényleg csak kirabolnak, az kvázi, hát kevésbé fáj. Amiért ez az egész téma, ez a Ganav-Gazlán téma előkerült, az volt, hogy vitatkoznak azon a bölcseink, hogy minek számít a Somer Avedá, az ugye még az előző oldalon volt, akkor csak oda nézzük, hogy itt már Sajmér a Védó, aki őriz egy elveszett tárgyat, mert a Tóra azt mondta, hogy ha az ember talál egy tárgyat, amit elhagyott valaki, és akkor azt őriznie kell, és úgy kell visszaadnia, hogy vigyáznia kell rá, és hogyha esetleg elveszik, vagy történik vele valami tárgy, amíg ő vigyáz rá, akkor azért bizony ő felelős. Kérdés csak az, hogy mennyire felelős. Van a kétszintű felelősséget ismer a zsidó jog, ezt megint csak ismétlés. Van ugye az egyszerű őrzés, hogyha valakire ingyen bíznak rá valamit őrizni, akkor ő egyszerű őrzésre köteles, és van a magasabb szintű őrzés, azt mondja, a pénzért bízzák meg. Mi a különbség az egyszerű és a magasabb szintű őrzés között? Egyszerű őrzés az minden átlagosan várható dologtól őriz. A magasabb szintű őrzés, azt tudják az egyszerű őrzést, hogy smira pehutá, és a magasabb szintű őrzést úgy vagyok, hogy smira meulá, ami azt jelenti, hogy őrizem mindentől, amitől csak tudom őrizni. Tehát például ugye szokták mondani a biztonság technikával foglalkozó emberek, hogy nem lehet sehogyan sem jól őrizni egy házat, mert nincs az a zár, amit egy profi felszerelt rabló ne tudna kinyitni, hát akkor ez az a kötelesség, ez a lehetetlen, ez az, amit nem kell teljesítenie annak, akinek a smirameulával, azaz magas szintű őrzéssel kell őrizni a házát. Egy egyszerű példa, amit használtam, az a bicikli lakat. Hogyha valaki megkér arra, hogy vigyázzak a biciklirére, és ráteszek a legegyszerűbb számzáras zárat, amit mondjuk el lehet csippenteni, vagy ki lehet próbálkozni, hogy melyik szám az, ami kinyitja a lakatot, akkor én ezzel az egyszerű őrzésnek eleget tettem, nem fizetett nekem, tehát nem is volt nagyobb kötelességem, és általában, hogyha kint hagyunk egy biciklit, hogyha nem egy különösen jó bicikli, vagy különösen veszélyes helyen van, hanem egy átlagos, hétköznapi esetben ez a számzár, ez bőven elég. Ezzel szemben, hogyha pénzt kap, akkor igenis lehet, hogy föl kell tenni egy rendes zárat, mert azt kell mondani, hogy ő neki nem csak a hétköznapi eshetőségre kellett volna számítani, hogy elrabolják, hanem arra is számítania kellett volna, hogy jön egy ilyen igazi gazember, egy jól felszerelt rabló, aki egy biciklit olvaj. Akkor azon vitatkoztak, ugye, itten a bölcseink, ez megint a múltkor volt, ezt csak átismételjük gyorsan, Rábáj merkesem jechinom dömé, Rábjai szépom merkesem és szófor dömé. A Rábá azt mondja, hogy ő úgy számít, mint egy ingyenőrző, a Rábjai szép azt mondja, hogy szerint, mint egy fizetett őrző. Azaz, hogy egyszerűen kell őrizni, vagy magasabb szinten kell őrizni. Az egyszerű őrzés az, igen, tehát a kinek, ugye, a sajmére védó, az elveszett tárgy őrzője, az, hogy számít, mint egyszerű őrző, vagy fizetett őrző. Ezen ment a vita egész végig, egészen idáig, ahol a következő érv került elő, hogy ez a bizonyos felfegyverkezett rabló. Hogy ez a felfegyverkezett rabló, ez egy gazlán, vagy egy ganáv, elrejtőzik-e, tehát elrejti-e a személy azonosságát, vagy sem, ami a következő vita miatt fontos, csak megint gyorsan összefoglalom. Hát tajén ez ganev boavédo. Salim tászlum ő kefel. Aki azt állítja, hogy lopás történt, az elveszett tárgy esetében, az fizet duplát. Ugye azt beszéltük, a ganav, az egy olyan lopás, hogy azért kell fizetni a duplát a ganávnak, aki ellopja, illetve ugyanez a törvény annak, aki hazudik, és azt mondja, hogy ellopták, és közben meg nem, és lebukik, akkor kvázi ő számít, úgyhogy akkor te voltál az a ganáv, aki elloptad, akkor te fizetsz kefelt. Te állítottad azt, hogy egy ganáv lopta el. Ezzel szemben, hogyha azt állítja, hogy gazlán lopta el, akkor nem kell fizetnie kefelt. Itten pedig az a másik érdekes dolog, hogy ha neki kell ülízni, és mire meulával, magas szintű őrzéssel azt a tárgyat, akkor az azt jelenti, hogy hiába mondja azt, hogy ellopták. Hát ellopták? Miért lopták el? Miért nem vigyáztál rá jobban? Neked magas szintű őrzéssel kell őrizned. Egyetlen egy dolgot mondhatsz. Olyan dolog történt, amivel nem tudtam mit csinálni. Mi az olyan dolog, amivel nem tudtam mit csinálni? Listimezuin, fegyveres rablók. Hát nekik már nem lehet mivel érvelni, hogyha tényleg fegyverrel jönnek az ember ellen, az úgy számít, hogy ónesz, az egy olyan kényszer helyzet, hogy nem lehet mit tenni ellene. És a következőképpen érvel. Iszakadajte, hogyha azt mondod, sajmér szókor hevé, ugye ezt a Ráb Jószéfnak mondja, Ráb Jószéf szerint a sajmér, de a sajmér szókor, vagyis aki őrzi az elveszett tárgyat, az egy fizetett őrző, tehát köteles magas szintű őrzésre. Ámájme sem tasló még keffel? Akkor ő neki, hogy kéne a keffet kifizetnie? Hát először is kárnebáj és lumé. Nem tud mit mondani, hiszen egy lopásra, ha azt mondják, ellopták, ellopták, fizest ki, az a kárne. Kárne azt jelenti alaptőke, alapösszeg. Azt kellett volna ki kifizetnie, báj, kell, slumé, fizetnie. Omalé, hohebe majaszkinán, kikon se tajentajn ezt tisztim mezuin. Azt mondja neki, a Ráb Jószéf mondja, itt mivel foglalkozunk? Azzal az esettel, amikor tajentajn ezt tisztim mezuin, azt az állítást állítja, hogy tisztim mezuin, fegyveres rablók lopták el. Azt mondtuk, hogy a fegyveres rablót azt nyugodtan mondhatja az ónesz. Csak egy a probléma. Omalé, listimezőn gazdánhu. A listimezőn az gazdánnak számít. Hát ráront az emberre egy fegyverre a kezében. Az mi más, mint gazdán? Hát ott mutatja az arcát, ott a kezében a fegyver. Nem kell hozzá símaszk. Nem kell elrejtőznie. Az egy gazdán. Azt mondja Omalé, se ani omer, listimezőn, kíván, de mintárménység, ganef, hú, nekem más a gondolatom, mondja Ráb Jószéf. Én szerintem egy listimezőnyt igenis úgy számítunk, mint ganef. Miért? Mert mintárménység. Szó szerint elrejtőzik az emberektől. Mi az elrejtőzik az emberektől? Erre mondtunk egy olyan magyarázatot, hogy a társadalmon kívüli életet folytat, és ezért rá ez az egész mese, amit mondtunk a legelején, hogy egy nem féli az Istent, hanem az emberektől fél, ez az egész érvelés rendszer egy ilyen emberre nem vonatkozik, mert ő a társadalomon kívül él, tehát neki nincs is mit félni az emberektől. Hogyha élne a társadalomban, és másnap járna kellene az utcán, és mutogatná, nézd, ott a rabló, akkor igen lenne mondani azt, hogy elrejtőzik, és sunyi. De itten, mivel a társadalomon kívül él, ezért ő neki nincs mit veszítenie kvázi. És ezért azt mondja a Ráb Jószéf, hogy én ezt ganávnak sorolom be, és emiatt működik az ő egész érvelése. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor borul az egész logika. Akkor visszafele az egészet fejtve azt kapnánk, hogy van ez a forrásunk, ami egy tanaita forrás, és arról szól, hogy hát én tenni ezt Gánerba a védelmes, én társadalmi keffel, ezt sehogy máshogy nem lehet magyarázni, mint hogy ez egy Tainteres Lisztin Mezuin, azt állítja, hogy fegyveresek lopták el tőle, és azt úgy számítja, mint Ganav. Jó. Akkor a következő oldalon kettő gondolatot tesz hozzá ehhez az egészhez, amit szeretném, ha megnéznénk. Az első gondolat az egy úgynevezett Kálvahómer. Kálvahómer érvelés az egy nagyon szép logikai fordulat a Talmudban. Arról szól, hogy magyarra fordítani úgy lehet nagyon röviden, hogy pláne sőt még inkább. Úgy működik, hogy van két eset, egyik szigorúbb, mint a másik, és hogyha könnyebbre van egy szigorú törvény, akkor pláne sőt, hogy a nehezebbre is van. Ezért hívják, hogy Kál vár Homer, könnyebbről a nehezemre történő következtetés, a Kál jelenti azt, hogy könnyű, a Homer azt, hogy súlyos. Következőképpen működik ez a Kálvá Homer a Lisztin Mezuinnal kapcsolatban. ATV. ATV, ezzel szoktak bevezetni egy ilyen érvelést, azt jelenti, hogy van egy kérdése. Ve nisbár ajmész, ez egy idézet a Tórából, mindjárt mondja, hogy miről szól, én lielos vurovom mi szó. Ez arról szól, nincsen nekem, csak eltörik, összetörik és meghal. Gönévov avédó mináim. Meg kell nézni, hogy itt a Tórában miről beszél, itt hozza a forrását, ez Mózes második könyve 22. fejezetében van. Arról szól a sztori, hogy ha valaki kölcsönkér egy tárgyat, és az a tárgy összetörik, vagy meghal, ez nem más, mint az ónesz, amiről az előbb tanultuk, hogy az egy kényszer, nem tudok mit csinálni. Kölcsönkértem a másiknak a tehenét, és a tehén az szívinfarktust kapott, és meghalt. Mivel én a tehennek a kölcsönkérője voltam, ezért rám szigorúbb törvények vonatkoznak, mint egy fizetett őrzőre, ugyanis én használhatom is, és egy fizetett őrző nem használhatja. Ezért aztán köteles a kölcsönkérő megfizetni abban az esetben, hogyha ónesz történik, vagyis olyan helyzet, amitől nem tudott volna mit csinálni. Tehát ilyen esetben nem jól érvel az illető a bíróságon, hogyha azt mondja, hogy de hát mit tudtam volna csinálni? Nem, akkor is kell fizetnie, mert kölcsönkérő volt. Akkor ebből látjuk, hogy ez a kölcsönkérő nagyon szigorú. Akkor mi a helyzet? Azt mondja, akkor hogyha ő szigorúbb, akkor az azt jelenti, hogy ő felelős arra is, amire a sajmérszúkor, amit előbb beszéltünk, egy fizetett őrző, az felelős smirameulán, egy magas szintű őrzésért. Tehát például, ha ellopják, akkor neki kellett volna úgy őrizni, hogy ne tudják ellopni senki más, csak mondjuk ezek a fegyveres rablók. Azt mondja, mert nincs bele mész, én lielos vuró, miszó, gönévóve avédomináin. Honnan tudhatom, hogy a Genéva ve Aveda, hogyha ellopják vagy elveszik, akkor is köteles. Omártó Kálvokhajmer. Kálvokhajmer érvelést alkalmazunk. Más sajmér szókor se pútárba is vurovó miszó. Hájebb ignévó vávédó. Sajjel se hájebb is vurovó miszó. Én oly din se hájebb ignévó vávédó. Azt mondja, ahogyan a sajmér szókor, ahogyan a fizetett őrző se pótárba is vuromi szó, akinek nem kell fizetnie az ónesz történésért. Hájebbig névó vevédó. Viszont, hogyha elveszik vagy ellopják, akkor nem őrizte jól, akkor igen kell fizetnie. Akkor a sajér, aki szigorúbb a kölcsönkérőse, hájebb is vuromi szó, ő neki igen kell fizetnie azért is, hogyha csak ónesz, hogyha ónesz történik, akkor én nagy din. Akkor ez nem következik belőle, se hájebbig névó vevédó, hogy a lopásért és az elveszésért szintén felelős. Nagyon szép magyarázat. Zehu Kálvokhajmer se Énolov Csúvó, ez egy olyan Kálvokhajmer, amire nincsen válasz. Mi az, hogy ez olyan Kálvokhajmer, amire nincsen válasz? Egy szót szeretnék mondani, egy kis logika, matematikai logika, arról, hogy hogyan működik a Kálvokhajmer érvelés. Tehát van az esetünkben a szigorú bőrző, ugye, aki kölcsönkérte, és van a kevésbé szigorúbb, aki, tehát a használatra kérte kölcsön, És a másik pedig, ő meg fizetett őrző, ő pedig pénzt kap, de hozzá nem nyúlhat a tárgyhoz. Na mostan mondtunk egy olyan esetet, amiben erősebb aki kölcsönkérte. Tehát aki kölcsönkérte, annak kell fizetnie azért, hogyha ónesz történik, és ezzel szemben a fizetett őrzőnek nem kell fizetnie. Tehát egy adott szempontot mondtunk, amiben egyik erősebb, mint a másik. Na most ebből mi azt a következtetést vonjuk le, hogy akkor minden más szempont, ami csak a világon létezik, abban is erősebb. Aki egy kicsit logikailag tallérozott, az tudja, hogy ez egy nagyon nagy logikai ugrás. Az, hogy A erősebb, mint B boxban, abból nem következik, hogy A erősebb, mint B fociban. No, igen ám, csak erre azt mondjuk, hogy itten vita megy. Kérdés-válasz, ez a Talmud felépítése. Én mondtam egy érvet abban, hogy A erősebb, mint B boxban, akkor most nekem nincsen kötelességem felsorolni a világon az összes sportágat, és megmondani, hogy A erősebb ebben, abban, abban, és ezeket mind bebizonyítani, hanem én akkor a bizonyítás terhét most megfogom szépen, és áttolom a másik vita partneremre, hogy akkor most bizony is te, akkor mondj te inkább egy dolgot, amiben a B erősebb, mint az A. Én már mondtam egyet, amiben az A erősebb, mint B, most te bizonyítsál. Én már mondtam egyet, akkor, hogyha én mondtam egyet, és te nem tudsz mondani semmit, az azt jelenti, hogy A erősebb, mint B minden sportágban. Szóval így működik a Kálvó-Hajmer a Talmudban. Mondunk egy dolgot, amiben teljesül a feltételezésünk, hogy A erősebb, mint B. Várjuk, hogy a másik mondjon egy másik dolgot, amiben B erősebb, mint A. És hogyha ezt megcsinálta, akkor megdőlt az érvelésünk. Ha nem csinálta meg, akkor pedig igazunk van. És ezzel vége is van a történetnek. A második szakaszt, amikor ő mond valamit, amiben B erősebb, mint A, azt úgy hívjuk tanulni elő, pirhe, vagyis összetörés. Az lenne, hogy összetörni a mi érvelésünket. Amikor itt a Talmud azt mondja, hogy Zehu Kálvó Hajmer se Inlov Csuvó, az azt jelenti, hogy ez egy olyan Kálvó Hajmer érvelés, amire nincsen pirhe, nem lehet összetörni, nem lehet mit mondani, nem lehet olyat mondani, hogy B erősebb, mint A. Iszálka dajték, ennek szellemében sokkal könnyebben értjük a folytatásra. Iszálka dajték, liszti mezuin, ganef hú. Hogyha most azt mondod, hogy a liszti mezuin, az tényleg ganavnak számítod, a máin olap csú, akkor mi az, hogy nincs rá válasz? Ika nem afrék, gyönyörű szép pirhét lehet rá mondani. Mále sajmér szókor se kérdésen nem társul még kefel. Ez a pirhe nem más, mint az, hogy a sajmér szókor fizet kefet. A sajél az nem fizet kefet. A sajmér szókor, aki fizetett őrző, az abban az esetben, amit fönt mondtunk, azt mondja, tajén tajnesz liszti mezuin, egyébként ezt is mondja a Talmud, csak most elszaladtam, de tajén tajnesz liszti mezuin. Hogyha azt állítja, hogy fegyveres rablók rabolták el tőlem, az egy ónesz volt, azért én nem vagyok köteles. Viszont lebukok, és kiderül, hogy mégsem ez volt a helyzet, és őt Ganevnak tartjuk, tehát neki kéne fizetnie kefelt, tehát nekem is kéne fizetnem kefelt, hogyha lebukok, és kiderül, hogy nem lopták el, akkor a sajmér szókor ilyen módon igenis kell, hogy fizessen kefelt. Ez az soha nem fog megtörténni, és sajérlen egy kölcsönkérővel. Miért nem fog megtörténni egy kölcsönkérővel? Azért nem fog megtörténni, mert ő nem tud mit mondani. Ő neki nincs semmi állítása, ő az óneszér is felelős. Hiába is mondaná azt, hogy Lisztin, Zuin jöttek a fegyveres rablók, rámondották el a tár, akkor is kell kifizetnie. És erre mit lehet mondani? Ó, már lé, egy nagyon szép dolgot. Köszóvár hájtane, én úgy gondolkozom, mint az a tannaita, aki ezt mondja, kárnemen a svó, ádifomik félobi svó. A kárne, az a keren, az alap összeg, amit kifizetek bölosvó, anélkül, hogy hamisan megesküdnék, az adif, előrébb való adifvó, míg félobisvó, mint hogy a keffelt, vagyis duplát fizetnék egy hamis esküvel. Na most itt egy nagyon érdekes dolog történik. Azt mondjuk, hogy az, amit te mondsz pirhét, hogy B erősebb, mint A, az igazából nekem nem pirhe. Miért? És itt van egy érdekes dolog, amit ma tanultunk, hogy két különböző bűnesetről van szó, és két különböző büntetésről van szó. Hogyha két ember elköveti ugyanazt a bűnt, és hasonlítom össze, hogy ki kap nagyobb büntetést, akkor ez egy egyszerű ügy. De itten az egyik egy kisebb bűnt követett el, és kisebb büntetést kap, a másik egy nagyobb bűnt követett el, és nagyobb büntetést kap. Az egyik ember az mondjuk, mi az, akkor mi a két eset? A kárne belosvó, a kifizeti az alapösszeget, és nem esküszik meg. Mondjuk, tegyük föl, ő volt egy sajmény szókor, és ellopták tőle. Vagy mondjuk, egy, nem mondjuk, ezt Sajél volt, egy kölcsönkérő volt, történt vele valami, oké, neki ki kellett fizetnie, de hamisan nem esküdött meg. Akkor az a büntetés kvázi, amit kapott, vagy amire végül őt ítélték, az az volt, hogy ki kellett fizetni az összeget. Ez egy kisebb büntetés, de a bűn is kisebb volt, amit elkövetett, hiszen nem mondott semmi hamis esküt. És a másik illető, aki pedig félóbis volt, ő fizetett keffelt és hamisan esküdött, egy nagyobb bűnt követett el. Ő nem csak, hogy köteles volt kifizetni a keffelt, nem csak, hogy köteles lett volna kifizetni az alapösszeget, hanem még egy hamis eskü is volt neki. Szóval a bűne is nagyobb, meg a büntetése is nagyobb, és ilyen esetben ezt nehezebb összehasonlítani. De volt egy tannaita, aki azt mondta, hogy nézd, ez tényleg nehéz összehasonlítani, de én nekem az a logikám, hogy igenis, hogy a kárnebelojsvó az erősebb büntetésnek számít, mint a kfélubisvó. És ez azért érdekes, ugye? Mert hogyha nem mondja azt, hogy erősebb a büntetés, csak azt mondja, hogy hát, ez nem hasonlítható össze, akkor valószínűleg ez az egész érvelés úgy néz ki, hogy megdőlne.